Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Krisztus által adott új törvény megújítja életünket, fogalmazott 14. Leó pápa vasárnap délben. A Szent Atya február 1-én a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében a napi evangéliumról, Jézus boldog mondásairól elmélkedett. Felhívta a figyelmet arra, hogy csak azok tartják paradoxonnak Jézus kijelentéseit, akiknek nem jézusi istenképük van. A Szent Atya elmondta, a mai liturgiában az evangéliumi örömhír egyik ragyogó részlete hangzik el, melyet Jézus az egész emberiségnek hirdet. A boldogságok evangéliuma. Ezek ugyanis olyan fények, amelyeket az Úr a történelem félhomályában gyújt meg, feltárva az üdvösség tervét, amelyet az Atya, a Fiú által a Szentlélek erejében valósít meg. 14. Leó pápa hangsúlyozta, a hegyen Krisztus átadja tanítványainak az új törvényt, azt, amely az emberi szívbe van írva, s többé nem kőbe vésve van. Ez olyan törvény, amely megújítja életünket, és jóvá teszi azt akkor is, amikor úgy tűnik, hogy a világ szemében kudarcot vallott és nyomorúságos. Jézus nem távoli vigasztalásról beszél, hanem állandó kegyelemről, amely szüntelenül hordoz bennünket, különösen a megpróbáltatás idején, emelte ki 14. Leó pápa vasárnap délben. Évszázadok óta a legjobb, mintaértékű kapcsolatot sikerült kialakítani a szerbek és a magyarok között, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten a Szent Száva ünnep alkalmából tartott eseményen. Soltész Miklós, az önálló szerb ortodox egyház megalapítójának emléknapja alkalmából a Szerb Országos Önkormányzat és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye által szervezett ünnepségen arról beszélt. A szerbek és a magyarok is tudják, milyen a békétlenség, a kereszténység elleni támadás, ugyanakkor az elmúlt másfél évtizedben megtapasztalhatták, milyen békében élni, amikor templomok, iskolák, kulturális intézmények épülnek és újulnak meg. Köszönhető mindez a magyarországi szerb közösségnek is, emelte ki az államtitkár, hozzátéve, hogy a béke azonban törékeny, ezért mindenkit arra kér, hogy vigyázzon rá a közösségben, az országban, az egyházon belül és a népek között. Magyarország álláspontja világos, mi nem szeretnénk ukrán jólétet a magyar emberek pénzéből, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Balázs kiemelte, a kormány szeretné egyértelművé tenni, hogy Magyarország nem fizeti az ukrán rezsi költségét, és erről szól a nemzeti petíció is. A petícióban arra kérik a magyarokat, hogy mondják el, nem fizetik a háborút és Ukrajna működését, nem hajlandók magasabb rezsi árakat fizetni, fűzte hozzá. Ismertette, az elmúlt héten két brüsszeli, kijevi közös terv is napvilágot látott. Az egyik szerint a két fél közösen dolgozik Ukrajna mihamarabbi 2027-es Európai Uniós csatlakozásán. Hozzátette, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök követeli a 2027-es uniós csatlakozást, miközben a bővítési biztos úgy nyilatkozott, hogy ez az egyik legnagyobb vágya. A kormány a családok érdekeit szem előtt tartva február 1-től duplájára, azaz 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelte az ingyenes készpénzfelvétel érték határát, tájékoztatta a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében a távirat irodát. A kormány döntése értelmében minden hónapban 300 ezer forint értékben, akár ketté bontva, két alkalommal is felvehető lesz költségmentesen készpénz. Az elektronikus fizetések elterjedése mellett a készpénz továbbra is alapvető fizetőeszköz. Ezáltal a készpénzhez jutás a magyar emberek pénzügyi önrendelkezésének alapja, tette hozzá a minisztérium. Végül az időjárásról. túlnyomóan borult, párás helyenként ködös időre számíthatunk. Elszórtan előfordulhat hószállingózás, kisebb havazás, az éjszaka első felében délen havas eső is. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 7 és 0 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn mínusz 2 és plusz 5 fok között valószínű. Északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton pedig az enyhébb idő. Híreket hallottak.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Január a szalízi család kiemelt időszaka, hiszen több szalízi szentnek is ebben a hónapban van az ünnepnapja. Mai műsorunkban Don Bosco égi születésnapjához, január 31-éhez kapcsolódva egy szalízi témát hoztunk önöknek. Vitális Gábor szalízi tartományfőnök, Bosco Szent János öt nagy döntéséről beszél. A műsorban életútját és pedagógiájának alapját ismerhetik meg. Az adásban hallhatnak édesanyjáról, Margit mamáról és testvéréről, Antalról is, valamint lelki vezetőiről. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait.
Azt a feladatot kaptam, hogy Don Bosco öt döntéséről próbáljak meg valamit mondani, hogy számomra ez mit jelent. Napokig, hetekig gondolkodtam, hogy nagyon jó a cím, mert ez most olyan menő, hogy valamiből három, valamiből öt, valamiből tíz dolgot jelölünk meg, és akkor az olyan figyelemfelhívó, hogy vajon honnan közelítsem meg Don Bosco öt döntését. Nagyon jó, hogy a címben nem volt az, hogy öt nagy döntése, vagy az öt legnagyobb döntése, mert akkor még jobban zavarba lennék. Mert Don Boscónál nem öt döntés van, hanem számtalan egy döntés van. Don Bosco nem egy dolgot dönt el az életében, hanem sok dolgot eldönt. Attól függően, hogy mit nevezünk nagy döntésnek, vagy milyen szemszögből figyeljük az ő döntéseit, lehetnek hangsúlybeli eltolódások. Ti, akik mindannyian ismeritek Don Boscót, biztos, hogy máshová teszitek a hangsúlyt, mint én, aki minden nap megélem a vele való kapcsolatot a fiatalok között, vagy pedig az imádságaimban, a közösségben. Mindenkinek más jelentős döntés van Don Bosco életében, és talán mindenki egy kicsit máshová teszi a hangsúlyokat. Így én magam is, amikor kerestem azt az öt döntést, amit szeretnék nektek kiemelni, akkor az első blitzre, amikor megkérdezett a Péter atya néhány héttel ezelőtt itt Óbudán, hogy na, mi lesz az öt döntés, teljesen más mondtam. Mert akkor olyan döntésekre tettem a hangsúlyt, hogy kik voltak Don Bosco számára a legjobb barátok, ismerősök, nevelők, akik a döntésében segítettek, és hogy ők valamilyen elköteleződésben aláhúztak valamit az életében. Aztán amikor elkezdtem gondolkodni még mélyebben erről, akkor egyre jobban tisztázódott bennem, hogy nem erre fogom tenni a hangsúlyt. És hogy mit tehet ilyenkor egy szalézi, főleg, hogyha nagyon szereti Don Boscót, előveszi Don Bosco életrajzát is, újraolvassa. És ez az újraolvasás mindig segít abban, hogy az ember valamit észrevegyen, amit addig nem vett észre, mert más szemszögből kezdi el olvasni. Don Bosco életrajzai között számtalan egy kiadás van. Számomra kedves az az életrajz, amit újraolvastam. Ez a két kötetes Don Bosco életrajza, amiben még úgy van megcímezve, hogy Boldog Bosco János élete. Aztán a második kötetben meg már úgy van, hogy Szent Bosco Szent János. Ez egy nagyon érdekes dolog. És amikor kinyitottam, bár tudtam, de elfelejtettem útközben, akkor azt láttam benne, hogy Katona József, vagyis egy szalízi atyának volt annak idején ez a kötete. Ő is olvasta, mint ahogy majd én is leteszem a könyvtárba. Ő is beleírt. Én meg aláhúztam dolgokat, meg X-et tettem egy-két helyre szeruzával, ami számomra lényeges. Azokat a döntéseket próbáltam kiemelni Don Bosco életéből, amelyek nem egy egyszer és mindenkorra meghozott, határozott napon meghozott döntés volt az életében. próbáltam nem azokat idehelyezni, nem azt az öt döntést, ami esetleg egy igen, egyszer az életben, aminek következménye van, de vissza lehet vezetni az igen időpontjára a pillanatot. Ahogy hallhattuk az evangéliumban, itt most a napokban, miután Jézus nyomába szegődnek az első tanítványok, András és ez a bizonyos másik tanítvány még az órát is tudják, hogy 10 óra volt, ami ugye délután 4 órát jelent, amikor megismertük Jézust, amikor találkoztunk vele. Nem ilyen döntési pillanatra gondoltam, amikor végig gondoltam Don Bosco életét. Van ilyen is. Amikor ő valakivel találkozik és eldönt valamit. Például egy Garelli Bertalant lehet úgy szemlélni, hogy egyszer és mindenkorra szóló találkozás, amire visszavezeti, hogy az oratórium elkezdődött. Ami részben igaz, részben nem. Már nem az, hogy találkozik a Garelli Bertalan, ezt is lehet vitatni, hanem az, hogy akkor hozza meg a döntést. Így 5 olyan döntést találtam, amely nem is döntés, hanem inkább egy döntési folyamat, vagy egy elhatározás, amit gyerekkorában meghoz, de számtalan egyszer újra és újra meg kell azt hoznia, és úgy hal meg, hogy tulajdonképp biztos, hogy ezeket teljesítette, de élete utolsó percéig dolgozott azon, hogy ezt megélje. Az első ilyen döntés, tanulok, mert pap szeretnék lenni. Azt gondolom, hogy ez az első olyan döntése Boszkó Jánosnak, ami meghatározza az ő egész életét. Méghozzá, ha újraolvassuk az ő életrajzát, akkor számomra megdöbbentő volt azt felfedezni újra, amit már addig is tudtam, de az évszámok ismeretében az ember mindig egy kicsit el is felejti, meg újra rádöbben bizonyos dolgokra, talán jobban, hogyha már a korban előre halad, hogy mit is jelentenek a számok. Ugye tudjuk, hogy Boszkó János mikor születik, és ehhez képest azt találjuk az ő életrajzából, hogy 1823-ban, azaz egy ilyen 8 éves kora körül, Margit mama Castelnuovo-ba akarja elküldeni, hogy kezdjen el tanulni. Azaz úgy tűnik, előtte Don Bosco nem tanult. Sőt, ebben bizonyosak lehetünk, iskolába nem járt, legfeljebb egy-két dolgot megtanítottak otthon neki. És erre a pontra vezethető vissza az a gondolat, hogy Don Bosco elköteleződik, elkezd elköteleződni amellett, hogy tanulni akarok. Azt is tudjuk nagyon jól, hogy ez a Castelnuovo-i iskola, ez 5 kilométerre van Bechitől. Ezt neki meg kell tennie minden nap. Az iskolát pedig az őszi, téli időszakban tudja csak járni, mert a tavaszi, nyári időszakban Antal miatt is, meg ez volt az élet normalitása, segíteni kellett a mezei munkában. Elhatározza, hogy tanul. Na de hogy? Hogy történik meg ez? Rádöbbenek, vagy rádöbbentem itt az ő életrajzában a következő tényre. Ami mellett hajlamosak vagyunk egyik pillanatról a másikra elsiklani. Caprilióban Don Lacva József káplán volt a tanító. Egy igen jámbor pap. Margit fölkereste őt, és kérte, hogy vegye föl fiát az iskolájába, ugyanis úgy látta, hogy könnyebb lesz a gyereknek Caprilióba járni, mint Castelnuovo-ba. Csak hogy a káplán nem akart beleegyezni, mert nem volt köteles más községbeli gyermeket fölvenni az iskolájába. A szegény anya, aki ezt a reményt elvesztette, nem tudta, hogy mihez fogjon. Ekkor egy paraszt ajánlkozott, hogy megtanítja Jánost olvasni. A barátságos ajánlatot természetesen elfogadta az anya, és így János 1823-24 iskolai esztendőben legalább olvasni megtanult. Ez az első pont, hogy János elkezd tanulni, és megszereti az olvasást. És elkezd igent mondani arra, hogy én tanulni akarok. És hogy milyen a gondviselés, erre majd még vissza fogok térni, azt írja az életrajz, nem sokára azonban Isten olyan fordulatot adott a dolognak, ami Margitot teljesen kielégítette és megvigasztalta. Don Lacva 1824-ben elvesztette házvezetőnőjét, és helyette Okjéna Marianna került, Margit anya, testvérhuga oda Lacva mellé, hogy segítse a mindennapi dolgokat. Mint szerető nagynéni, János számára megkérte a káplánt, hogy vegye föl a gyermeket az iskolába, na és ennek a közben járására János oda kerülhet és elkezdhet tanulni. Egyébként nem tanulhatott volna. Persze mondhatnánk, hogy szimpla véletlen, tudjuk, hogy Boszkó János életében ilyenek nincsenek, én inkább úgy nevezném, hogy gondviselés. Azaz, Don Lacva egy ponton elkezdi tanítani Boszkó Jánost, Itt eltelik egy év, 1823, az az év, amikor ez a paraszt megtanítja az első olvasásra, majd 1824-ben képességei, jámborsága, buzgalma miatt már kitűnik az iskolában. Azaz behozza azt a lemaradást, amit ilyen helyzetben, ilyen körülményekben senki nem várt volna tőle. De eltelik egy év. 1825-26 az elhatározás, döntés már megfogalmazódik benne, és ő maga így írja mindezt az életrajzához kapcsolódólag. Az erény csírája, melyeket anyja és tanítója ültettek a szívébe, már-már akkor bontakozni kezdtek. Elköteleződik, méghozzá úgy, hogy a hétköznapokban előveszi a könyveket, elkezd olvasni, és a mindennapokat úgy tölti, hogy a pajtásokkal együtt játszani megy, viszi magával a könyvet, olvasgat, aztán abba hagyja, aztán megint olvas, és tudjuk nagyon jól, hogy ez aztán elkezdi kiverni a biztosítékot a családon belül, Antalnál legfőképpen, hogy ez a gyerek mit akar. Többet tud, mint én, meg egyébként is minek olvas, úgysem lesz erre nekünk pénzünk, és jönnek a problémák. Ezen a ponton Don Bosco úgy fogalmaz, ugye ez az 1825-26-os év, hogy amikor már sokadik alkalomra ugye össze is veszik a barátaival, vagy verekszenek, hogy amint apa hagyták a dünnyögést, így szóltam hozzájuk, mint a családhoz, megverhettek kedvetekre, ahányszor csak akartok, én mégsem fogok soha veletek játszani, mondja a pajtásainak, mert én tanulni akarok, és pap leszek. Ez az első olyan kijelentése, még nem 10 éves, hogy azt mondja, hogy pap leszek. Ez az első. Tanulok, hogy pap legyek. Van egy elhatározás benne. Aztán tudjuk, hogy ez az elhatározás nem olyan egyszerűen válik majd életté a döntéseiben. Szükséges hozzá valaki, aki majd segíti, őt nevezzük Don Calossónak. Don Calossóval csodálatos módon találkozik az életében, és csak egy dolgot emelnék ki abból a hosszú-hosszú párbeszédből, amit ketten folytatnak. Azon a bizonyos úton, amikor Don Bosco elismétli azt a prédikációt, amiért 3 szoldót kap. 3 mondatot kell neki belőle mondani, ő meg elismétli a szakaszait a prédikációnak. És ekkor azt írja Don Bosco az életrajzában, a tiszteletre méltó pap ámulata egyre nőtt, egészen felindulva és könnyes szemmel kérdezte, mi a neved, kik a szüleid, jártál-e iskolába? Nevem Bosco János, atyám meghalt, amikor még kicsike voltam, anyám özvegyasszony, és 5 éhes gyomorról kell gondoskodnia. Megtanultam olvasni, meg egy kicsit írni is. Átvetted már Donatus latin nyelvtanát? Kérdezte ez az idős pap, aki már 70 éves elmúlt, és az élet nagyon megpróbálta egyébként, ha valaki ismeri az életrajzát. Nem. Azt sem tudom, hogy mi az. Válaszolja Don Bosco. Szeretnél tanulni? Nagyon szeretnék. És itt a döntő kérdés. Miért szeretnél tanulni? Pap akarok lenni. De miért éppen pap? Hogy pajtásaim közül minél többet magamhoz vonzak, és őket vallási oktatásban részesítsem. Ők nem rosszak ugyan, de azzá lesznek, mert senki sem törődik velük. Azaz megfogalmazza azt, hogy tanulni akarok, azt, hogy miért akarok tanulni, azt, hogy kikért akarok tanulni. Erre a kikért akarok tanulni, mindjárt áttérünk majd rá. Azaz mindig tanulni akart, iskolába jövet menet, olvasott, hát meg kellett tenni neki ezt a hosszú utat, oda-vissza, olvasgatott, éjjel, meg evés, ivás között, meg a családi asztalnál is ugyanezt tette, és ez nem mindenkinek tetszik. Aztán azt is tudjuk nagyon jól, hogy egy idő után Don Calossót elveszíti, de nem azért, mert még Don Calossó meghalna, hanem azért, mert Antallal összeveszik a családon belül. És akkor jön egy csodás fordulat, találkozik Don Cafassóval, aki egy prédikációt tart, és nagyon megragadja Don Boscót ez a fiatal pap. Sőt, még akkor még nem is pap, hanem csupán csak pap növendék, és Don Bosco ekkor még csupán csak 12 éves. Akkor úgy számol be a vele való találkozásról Don Bosco, hogy úgy vettem észre, hogy egész jövendő életemnek programját akarja velük kifejtetni. Aki a papi pályát választja, egész szívét az Úrnak adja oda, Többé semminek sem szabad őt a világhoz kötnie, kivéve ami Isten nagyobb dicsőségére szolgál, vagy a lelkek üdvösségét mozdítja elő, válaszolja Don Cafasso, bocsánat, akkor még nem is Don, hanem csupán csak teológus, válaszolja Don Bosco-nak azon felvetésére, hogy pap akarok lenni. Ugye akkor 12 éves. Nézzük a fejlődést benne. Egyre mélyebben elköteleződik amellett, a hivatás mellett, amit az Isten szán neki. Aztán elkerül Antal miatt a Mollia Majorba. Mi történik a Mollia Majorban? A Mollia Majorban is folyamatosan tanulni és tanulni akar, de erre nincs módja meg lehetőség, de arra igen, hogy a családon belül, akik befogadták őt, kifejtse azt, hogy én pap akarok lenni. Ezen persze mindenki nevet, és tudjuk nagyon jól, hogy Don Bosco miután már a szemináriumba lépett, meg aztán majd papként is, egyik első útjaként a Mollia Majorba megy, mert megígérte, hogy ha pap lesz, akkor áldást ad a családnak. És azt mondja Don Bosco, hogy szeretnék tanulni, de az évek múlnak. És rájöv erre, 1830-at írunk, 15 éves, őszén újra Don Calossohoz megy. És akkor már nagyon tudatosan Calosso befogadja őt, Margit mama pedig azt az elhatározást hozza meg előtte, amikor Calossoval leülnek a családban, ugye Antal is már a házasságára készül, hogy felosztja azt a bizonyos vagyont, ami rá első rész volt, és Don Bosco pedig a tanulmányaihoz használhatja ezt. Így kerül Don Bosco Calossohoz. Ott még mélyebben elköteleződik a tanulás, meg a papi hivatás mellett. Aztán 1830 karácsonyán, miután novemberében már meghal Don Calosso, Don Bosco egy hónappal később Castelnuovo-ban nyilvános iskolába kerül, és elkezdi azt a hosszú, küzdelmes felkészülést a gimnáziumi években, amiben lemaradásai vannak, ahol a tanulmányai által olykor egy vagy két évet be kell pótolnia, és szinte semmi esélye nincsen, sokan butának tartják, hogy ilyen idősként minek megy oda. Innentől ugyanis elköteleződik, és igyekszik a saját maga biztosítására, vagyis arra, hogy most már önmagamnak kell megállnom a helyemet, nekem kell előteremtenem a pénzemet, és ezt a pénzt én a tanulmányaimra fogom költeni. Nem tudom, érezzük-e az elköteleződés benne, mert Don Bosco addig otthon volt, Margit mama felosztja a vagyont, a vagyon úszott, nem maradt semmi. Margit mama nem tudja csak a semmiből, vagy abból a nagyon kevésből támogatni Don Boscót a tanulmányban. Don Bosco elmegy Castelnuovo-ba, azt a sok szakmát, amit szoktunk emlegetni, elkezdi kitanulni. Nem azért, mert ő családi házat akar építeni, mert ő bármilyen módon majd a családját tudja ezzel segíteni, vagy meg akarja állni a lábát az életben, hanem hogy tanuljon. Ez az egyetlen motiváció, hogy tanuljak, és hogy pap lehessek abból a pénzből, abból a tanulmányból, amit ott előteremtek. Azaz ő maga finanszírozza a tanulmányait, néha-néha besegít neki ebbe talán Margit mama, akkor, amikor valamilyen csomagot visz, amit egyébként Don Bosco rendszerint eloszt, meg megoszt a többiekkel, akik iskolába járnak. Aztán elkerül 1831-be Kieribe. Ott még mélyebben fogalmazza meg a papi hivatását, meg az elköteleződését. Majd 35 októberében belép a szemináriumba, nagyon nagy nehézségek árán, tudjuk a küzdelmet, hogy most ferences legyek, ne legyek ferences, akkor világi papságot választjam, vagy ne ezt válasszam, honnan lesz erre pénzem, honnan nem lesz erre pénzem, nehézségek árán tud a szemináriumba menni, de végre ott találja magát, és 1840-41-ben a szemináriumban már ugye úgy van ott, hogy az utolsó éveket tölti, és egy évvel előbb fejezheti be a szemináriumot. Mert hogy behozza azt a lemaradást, azt az iszonyatosan nehéz helyzetet, ami a lemaradásából született, hogy egyébként nem tanulhatott gyerekkorában. Ez nem volt rendszerint megengedett, és 24 évesen így már ott állhat, hogy a szentelés előtt van. De azt is tudjuk, hogy miután Don Boscót pappá szentelik, Don Bosco elköteleződik amellett, hogy nem fejezem be a tanulmányaimat, hanem folytatom a konviktusba. És akkor ugye már Don Cafasso van mellette, aki azt mondja neki, hogy tanulnod kell még. Ez nagyon erőteljesen mondja Don Cafasso, méghozzá azt is hozzáteszi, hogy az erkölcstant és az ige hirdetést kell még jobban megtanulnod, mert abban még lehetnek hiányosságaid, illetve hát azt is aláhúzza, hogy mindez, hogy Don Cafasso ismerte Don Boscót, hogy ebbe, erre a két dologra nagyon nagy szüksége lesz a következőben.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Vitális Gábor szalézi tartományfőnök, Boscó Szent János az ifjúság atyának öt döntéséről beszél.
Az, hogy tanulok, mert pap szeretnék lenni, az nem egy egyszer is mindenkorra meghozott döntés a Don Boscónak. Viszont egy olyan döntés, ami meghatározza az életét. A tanulmányok melletti döntés, és az, hogy miért tanulok, vagyis hogy pap szeretnék lenni, azért tanulok. Egyébként Don Boscó a tanulmányét nem fejezte be. Mert Don Boscó végig egész életén át ezt a fajta mentalitást vitte, hogy ő újabb és újabb dolgokat próbált elsajátítani, elolvasni, megismerni vagy megismertetni másokkal. Ez az első döntés, amit én kiemeltem. Nézzük a második döntést, ami összefügg ezzel. A második döntés az az, hogy összegyűjtöm a fiatalokat és megmentem a lelküket. Itt vegyünk észre egy dolgot, hogy ez a döntés ez olyan lényeges Don Boscó életében, hogy a szalíziak jelmondatában, ami Don Boscó jelmondata volt, ez megtalálható. Méghozzá ott van benne, hogy dami hi animas, lelkeket adj. Mi ez, hogyha nem az, mint egy döntés amellett, hogy összegyűjtöm a fiatalokat, azért, hogy a lelküket megmentsem. És ugye folytatódik majd a mondat, ez lesz a harmadik elköteleződése Don Boscónak, de ezt még most, nem most ebben a pillanatban emelem ki, hogy fogalmaztam meg azt. Hogyan fogalmazódik meg Don Boscóban mindaz, hogy ő a lelkekért, meg a fiatalok összegyűjtéséért akar élni? Ahhoz, hogy megértsük, vissza kell mennünk egészen addig, hogy Margit mama, mint jó édesanya, hogyan és milyen módon neveli a gyermekeit, különösképpen Boszkó János, aki erre fogékony. Azt írja az életrajz, bevezetőként mondva, hogy Margit mama mélységesen jámborasszony, nem csak ajkán hordozta Istent, hanem szívében is. Ő volt minden gondolatának, érzésének a középpontja. Kicsit később a vallási oktatáson kívül Margit mama további nevelőeszköze a munka volt. Két lényeges dolog. A vallási oktatás és a munka. Ugyanis azt nem várhatta Margit, hogy majd valamelyik pap hitoktatásban részesíti, mély hitoktatásban a fiatalokat. Mert erre azon a pechi tanyán mód lehetőség nem volt. Ugye Kalosszó, aki a legközelebb lesz majd a tanyához, jóval később láttuk az imént, hogy Don Bosco azért ő már akkor nem kisgyerek, hanem éppen a kamaszkorát élő fiatal, ő is néhány kilométerrel odébb van, ráadásul 70 éves elmúlt, és Kalosszó életéből tudjuk azt, hogy egyébként nem a püspök jó indulatából került oda, hanem azért, mert különböző vádak érték Kalosszót, ami miatt őt oda helyezték, és azt mondták, hogy akkor fogadja el ezt a nagyon szegény települést, ott legalább meg tud élni, és maradjon ott nyugton. Azaz Margit mama vallási oktatásán kívül a másik nevelőeszköze a munka. A vallási oktatásban megtanít Don Bosco számára egy fontos dolgot, az, hogy Isten mindig lát téged. A munkában pedig megtanítja számára azt, hogy az apró felelősségekkel te hasznos ember vagy a családon belül. Ugyanakkor, amiután Margit mindezt megtanította, azt is észre kell vennünk, hogy Don Bosco nem csupán csak a vallásban akar elköteleződni, és egyre jobb fiatal lenni, hanem rögtön, már kisgyerek korában, 5-6 éves korában megfogalmazza a következőket, miután egyszer úgy megy haza, hogy éppen egy golyó találja fejbe, és jajgatva, sírva hazarohan, azt mondja Margit mama neki, már megint minden nap történik veled valami, miért játszol ilyen pajtásokkal? Nem látod, hogy ezek a gyerekek milyen neveletlenek? A fiúcska pedig így felel, éppen azért megyek közéjük, mert ha én is ott játszom velük, akkor sokkal csendesebbek, illedelmesebbek, és nem beszélnek olyan rosszul. Talán mondhatnánk, hogy az emlékiratokban az az első olyan pont, amire Don Bosco vissza tudja azt vezetni, hogy én tudatosan magam mellé akarom hozni a fiatalokat, hogy ők ne legyenek rosszak, jobbá váljanak. Ez még nem egy olyan tudatos döntés Don Bosco életében, ami mellett egész életen át ki kellene tartani. Mert lehetne egy gyerekkori fellángolás, hogy jaj, de jó, hát anyu azt mondja, hogy egyébként a vallásban elköteleződve jobbnak kell lennünk, hát én is jobbá akarom változtatni a többieket, mert anyu is azt várja tőlem, magam mellé gyűjtöm őket, mert jobbak. De ez egy olyan felismerés, ami egy életen át elkíséri. Don Bosco elkezdi aztán tudatosan maga mellé szedni, gyűjteni a fiatalokat egy életen át, hogy jobbak legyenek, az ő jelenlétében jobbak. Az a felfedezett valami olyan dolgot, amit a Jóisten rejtett az ő életébe, egy kegyelmet, amely meghatározó lesz, mert felfedezve maga mellé tudja gyűjteni a fiatalokat, és hogyha vele vannak, akkor ők jobbak. Na most, 5 éves korában ébredt föl benne a gondolat, hogy a gyerekek és a katekizmus által tanítva őket egyfajta életcélként tudja kitűzni magának, hogy a gyerekek mellett elköteleződve jobbakká válnak. Hozzáteszem, hogy rá 4 évre történik az a bizonyos első álom. Az, amikor 9 éves korában álmot lát, és akkor mondjuk így, hogy Don Bosco jelenlétében jobbá válnak a fiatalok. Mondhatjuk úgy, hogy később majd fölismeri azt, hogy ez egyébként nem az ő jelenléte miatt lesz, hanem azért, mert ő közvetíti a Jóisten számukra. A szavai és a jó példája elkezd aztán nevelni, méghozzá úgy, ne csak én beszéljek, hanem beszéljen Don Bosco, azt mondja, olykor, ha mindnyájan szájtátva várakoztak egy-egy még soha nem látott mutatványra, ugye amikor Don Bosco már mutatványokat mutat a fiataloknak, János egyszer abba hagyta a játékot, elkezdi a litániát énekelni, vagy a szentolvasót imádkozni. Ha az nem történt volna meg, az előadás kezdete előtt. Leleményesség egyenesen csodálatra méltó volt. Most még igen sok szép látnivaló következik, mondta ő, de mielőtt elkezdenénk, mondjunk el egy szép imádságot, teszi hozzá. Azaz, fölfedez egy olyan dolgot, hogy nem elég csupán csak köztük lenni, összegyűjteni őket, hanem a katekézisre kell őket oktatni, ahogy ezt én láttam a papoktól, meg láttam édesanyámtól, és összegyűjti ezeket a fiatalokat, játék, katekézis és imádság az, ami még nem az oratórium, hanem Don Boscónak a játszása a saját pajtásai között, de lényeges részét képezi már a későbbi hivatásának az alapjait is ez. Aztán találkozik Don Calossóval, és a vele való párbeszédben megfogalmazza azt, amit az imént is aláhúztam és mondtam, ezt a mondatot: nem rosszak ugyan, de azzá lesznek, mert senki sem törődik velük, és így én magam mellé akarom hozni őket. Ez már egy még tudatosabb megfogalmazás az életében, és hogyha az ember az életrajzát olvassa Don Boscónak, akkor ez a döntés egyre jobban elmélyül. Molja major, amit az előbb említettem. Mód arra, hogy tanuljon, kevés. De az, hogy ő pap akar lenni, és hogy ő a fiatalokkal akar foglalkozni, az még mélyebbé változik benne, mert hogy a Molja majorban maga mellé veszi azokat, akik ott találhatók, és azt írja, hogy a Molja majorban ugyanazt az életet folytattam, amely Behiben elkezdődött. Barátságos modorával, játékával magához vonzotta a gyerekeket. Ezek azután valóságtal csüngtek rajta. Télidőben, mikor a mezei munka szünetelt, épp úgy az esős napokon és az ünnepek estéjén, szokása szerint maga köré gyűjtötte őket. Ugye ez már tudatos dolog, mert akkor már nem kisgyerek Don Boscó, hanem egyre jobban a munkába állt fiatal. Aztán a Castelnuovói iskolába megint csak maga mellé veszi a legjobbakat. És azt is tudjuk nagyon jól, hogy elkezdi megformálni a vidámság társaságát. Ahol a legjobbakat akarja maga mellé venni, összegyűjteni őket, hogy közösen megmentsük a lelkünket címmel. Aztán Kieriben újra megfogalmazódik ez a társaság gondolata, akkor már tényleg a vidámság társasága nevet is neki adja. A szemináriumban. Ugyanez megfogalmazódik benne, méghozzá a következő módon: előjáróimat nagyon szerettem. Ők is mindig nagyon jó indulatot tanúsítottak irántam. A szívem mégis elégedetlen volt, mert a kispapok nehezen juthattak hozzájuk. A rektorurat és a többi előjárónkat akkor szoktuk csak meglátogatni, ha szidődőre eltávozunk, vagy arról visszaérkezünk. Senki sem kereste fel őket a szobájukban, hogy beszéljen velük. Legfőjebb akkor, ha korholásban részesültek. Aztán kicsit később: ez érleltette bennem azt, hogy mind jobban a pappá szentelés után magam mellé hívjam a fiatalokat. Vigyázzak mind rájuk, hogy megismerjem őket, így szinte lehetetlenné tegyem számukra a rossz elkövetését, hogy minden bajukban segítségükre legyek. Ez az elhatározás, teszem hozzá, hogy amikor már valaki a papságra készül, ez egy nagyon konkrét elhatározás. Don Boscó ugye tervet ír saját magának, meg életprogramot, ezt többször megismétli. És a tervet kiegészíti ezzel, hogy ő értük vállalom ezt a dolgot. Aztán a szülidőkben, amikor hazamegy, maga mellé gyűjt mindenkit. Katekézis tart nekik. Lefoglalja a fiatalokat. Aztán azt is tudjuk, hogy a vasár és ünnepnapi oratóriumokban, amikor majd ebben a konviktusba kerül, akkor ugyanezt teszi hétvégente. Más nem is nagyon tehetett, ezt is hozzáteszem, hiszen a prédikálás és a gyóntatás jogát nem a felszenteléssel kapta rögtön meg, azt a joghatóságot, hanem ezt később kapja meg. Nem úgy volt, mint ma, hogy felszentelnek valakit, és már másnapra ott van a kezében az embernek az, hogy a világ minden helyén gyóntathat. Abban az időben erre várni kellett készülni, és nem feltétlenül kapta meg az engedélyt arra, hogy egyébként prédikálhasson, mert minden más egyéb dolgot teljesen. Tehát hétközben a konviktusban erkölcstan szónoklat tanul, ez a kettő volt kitűzve neki, illetve hát járt mindenhová, és katekézis tartott a börtönökben, aztán a műhelyekben, meg megismert sok-sok mindent az utcán, és aztán hétvégén megviszi a vasár és ünnepnapi oratóriumokat. Aztán el kell hagynia majd a konviktust, ő úgy fogalmaz, Ez egy nagyon érdekes dolog, ezt találtam, a végleges beleegyezésnek, amikor azt mondja, hogy most már tényleg így fogok tenni. Azt mondja, azon az éjszakán, amely minden jel szerint az utolsó lett volna, ugye amikor már nincsen remény arra, hogy egyébként ő oratóriumot vigyen. Mert mindenhonnan kitették, ez még a Pinardi ház előtt megtalálási napok. Borel tanár úr, aki Don Bosco mellett virrasztott, azt ajánlotta neki, hogy ő maga is imádkozzék majd. És Don Bosco ekkor elhatározásokat hoz. Aztán azt is tudjuk, hogy az elhatározás konkrétuma, az majd az lesz, amikor Don Boscónak a betegségből föl kell épülnie. Néhány pillanat múlva a tanár megismétli, majd a fiataloknak, ami alatt imádkoznak érte, hogy imádkozzatok Don Boscóért, ugye ez egy konkrét pont, és aztán odalép Don Boscóhoz, mondjuk így a halálos ágyán, a végkimerülésben, és azt mondja neki, ön tudja, mire tanít minket a Szentírás? Betegségben könyörögjünk az Úrnak, és ő majd meggyógyít téged. Don Bosco azt felelte, bízzuk magunkat teljesen az Isten szent akaratára. Mondja legalább azt, mondja neki a mellette lévő Borel, Uram, ha úgy akarod, gyógyíts meg engem. Don Bosco meghallgat. Tegye meg a kedvemért, kérem Don Bosco, mondta, és gyöngét szerető jobbját nyújtotta. A mi fiaink nevében kérem arra önt, csak ezt a néhány szót mondja el, de igaz szívből. Ekkor a beteg Borel megnyugtatására elhaló gyenge hangon ezt rebegi. Igen, uram, ha neked úgy tetszik, gyógyíts meg engem. Emellett azonban, mint ahogy azt nekünk később elbeszélte magában, így folytatta az imádságot. És nekünk ez a lényeg, ez a konkrét elhatározás, hogy innentől kezdve nem tágít, mert maga mellé vesz minden fiatalt. Non recuso laborem, vagyis nem utasítom el a munkát. Ez egy Szent Márton féle idézet. Ha még szolgálhatom a lelkek üdvét, ó uram, akkor adj nekem vissza a te legszentebb szűzanyád közben járására annyi egészséget, amennyi nem ártalmas az én lelkem üdvösségére. Miért? A fiatalokért.
Thank you.
Folytatjuk adásunkat, melyben Don Bosco ünnepéhez kapcsolódva a Szent Életű pap 5 döntéséről beszél Vitális Gábor szalézi szerzetes.
Nagyon fontos észrevennünk, hogy Don Bosco elköteleződése, hogy a fiatalokat megmentse, ez a damihi animas, és hogy lelkeket mentsen, nem egy alkalommal meghozott döntés volt. Hanem amíg eljut addig, amit sokszor kiemelünk különösképpen is azért, mert a róla készült filmben ezt a helyzetet emelik ki, hogy Don Bosco már majdnem meghal és imádkozik lent sok száz fiatal az udvaron, és Don Bosco azt mondja a végén, hogy nektek adom az életemet, mert visszahoztatok a halálos agy. Ez nem ott születik meg ez a döntés, hanem jóval előbb születik meg. 5 éves korában már kimondja azt, tanulni akarok, magam mellé akarom gyűjteni a fiatalokat, és lelkeket akarok menteni. És így jutunk el a szalízi elmondat második részéhez, ez a cetera tolle, vagyis hogy védjen minden mást. Ugyanis Don Boscónak van egy harmadik elköteleződése, döntése. Ez a harmadik elköteleződés, döntés pedig, hogy ragaszkodás a szegénységhez és a legszegényebbeket szolgálni. Ez sem evidens. Don Bosco nem azért ragaszkodik a szegénységhez, mert szegény. Don Bosco nem azért választja a szegénységet, mert szegénységet tapasztal meg gyerekkorában, hanem Don Boscóban a gyerekkorban megtapasztalt szegénység elvezeti őt arra a pontra, hogy tudatosan kimondja, hogy szegényen akarok élni. Az egy megtapasztalás volt, amelynek a konkrétuma majd egy életen át megélt szegénység lesz. Hogyan születik meg ez benne? A szegényes családi körülmények megtanították számára, hogy becsüljön meg mindent, de tudja azt megosztani másokkal. Ugye ez az, amit Margit mama megtanít. Kevés dolgunk van, de ha valaki bekopog, adunk neki. Ha nincs mit ennünk, egy fél kenyér vagy egy tál leves, akkor is jut valakinek, és kiészíti ki az ablakba a szegénynek, vagy bárki másnak. Don Bosco ezt látja, és megtanulja a szegénységet megosztani másokkal. Így születik meg benne az, amikor ezzel a bizonyos Secondo Matta fiatallal találkozik, és hát a saját fehér kenyerét elcseréli a barna kenyérre. Ez egy szegénységi dolog. Hogy én választom a rosszabbat, mert szeretlek téged. És van egy nagyon érdekes dolog, amire eddig nem igazán figyeltem föl, és vettem észre az ő életrajzában, az pedig nem más, mint amikor Don Calossóra rátalál másodízben. Ez a rátalálás, ez egy nagyon mély barátságot, szeretetet szül a szívében, de Don Bosco elveszíti ezt az embert. Nézzük ezt a történetet. Azt mondja, e pillanatban János úgy érezte, hogy számára már minden remény elveszett. Néhányan azok közül, akik Don Calosso mellett álltak, utolsó óráiban így szóltak hozzá, a kulcs, amit az Istenben boldogult, neked adott a ládikához való. A pénz, amit abban találsz, a tiéd, vedd ki. Mások azonban úgy vélekedtek, hogy nyugodt lelkiismerettel mégsem tarthatja meg a pénzt, mert azt nem szabályszerű végrendelettel örökölte. János nagyon nehéz helyzetben volt. Jól megfontolta hát a dolgot, és végül így szólt. Nézzük ezt a szegénység melletti elköteleződést. Dehogy is akarok éppen a pénz miatt a pokorra kerülni? Nem, ezt nem akarom. Ismét mások egyre ösztönözték, hogy csak tartsa meg azt a pénzt, hisz a mód, ahogyan a haldokló átadta neki a kulcsot, ahogyan hívatta, mikor rosszul lett, világosan bizonyítják a béli szándékát, hogy a pénz igenis neki jár. Jánost azonban nem lehetett meggyőzni, időközben megérkezett többet magával az örökös, és egészen fölizgulva kereste mindenfelé a kulcsot, akkor János meg oda nyújtotta neki. Itt van a ládik a kulcsa. Az ön nagybátyja a kezembe adta, jelezte, hogy senkinek se adjam oda. A tanok azt mondják, hogy a tartalma az enyém, de én inkább szegény maradok sem, hogy haragot és veszekedést idézzek elő. Az ön nagybátyja élőszóval sosem mondta nekem, hogy azt a pénzt nekem adja. Az unokaöccs átvette a kulcsot, kinyitotta a ládikát, és 6000 lírát talált benne. Mikor megszámolta a pénzt, így szavakkal fordult Jánoshoz. Én tiszteltem nagybátyám akaratát, ez a pénz a tiéd, jogod van hozzá, vegyél belőle, amennyit akarsz, vegyél belőle el. János egy pillanatra még gondolkodóba merül, világosan megértette az elhunyt akaratát, az örökös engedélyét is hallotta, mégis arra az elhatározásra jut, Nem. Semmi nem kell belőle. Drágább nekem a mennyország, mint a pénz és a világ minden gazdagsága. Ha nem akarod, felelt az örökös, akkor hát köszönöm a nemes szívűségedet, ahogy neked tetszik. János nem vett ki semmit, talán meghallotta egyik-másik rokon suttogását, emlékirataiban az egész esemény eme egyszerű szavakkal foglalja csupán össze. Megjelentek Don Calosso örökösei, én átadtam nekik a kulcsot és minden egyebet. És erre a minden egyébre legyünk figyelmesek. Mert Don Bosco később már tudja, hogy az ott egy tudatos döntés volt. Nekem nem kell a pénz. Én a gondviselésre bízom magam. Azaz Don Bosco ott egy döntést hoz a szegénység mellett. Ez egy olyan konkrét döntés. Aztán kicsit később, a beöltözése után, Margit mama konkrétan megfogalmazza számára, amit elvár tőle. Ugye ez még nem a papszentelés pillanata, csupán csak a beöltözésnek a pillanata, amikor fölölti a papi ruhát magára, és onnantól kezdve ő rá már úgy tekintenek, mint jövendőbeli papra. De akkor Margit mama azt mondja neki, édes fiam, te fölöltötted a szent ruhát, és az én szívem megvigasztalódott, és örvend a te boldogságodban. Gondold meg azonban jól, hogy nem a papi ruha teszi ékessé állásodat, hanem az erények gyakorlása. Ha bármikor kételyét támadnának hivatások felől, fiam, meg ne gyalázzas soha. Százszor inkább legyen a fiam szegény, paraszt, mint kötelességét megszegő pap. Ahogy a világra jöttél, felajánlottalak a szentszűznek. Amikor aztán tanulni kezdtél, a szentszűz tiszteletét ajánlottam neked, most pedig újra azt mondom, légy egészen az övét, szeresd azokat a társaidat, akik tisztelik őt. Mély megindulásában a jó gyerek sírva hallgatta végig mindezt. Édes jó anyám, köszönöm mindazt, amit mondtál nekem, és amit csak cselekedtél. Drága szavaid nem hangoztak el, hiába egész életemen át ezt szem előtt fogom tartani. És később ez megismétlődik, amikor Margit mama megerősíti azt, hogy nem lépem át a házadat, hogyha gazdag leszel. És Don Bosco dönt amellett, hogy rendben, én így akarok élni.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Don Bosco égi születésnapjához, január 31-éhez kapcsolódva egy szalézi témát hoztunk önöknek. Vitális Gábor, szalézi tartományfőnök, Bosco Szent János öt nagy döntéséről beszélt. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat vasárnap 22 óra 10 perctől megismételjük.
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!